Míg Grönland esetében Trump folyamatosan emelte a tétet, Kanada felé irányuló fenyegetéseit nem igazán kell komolyan venni, erről beszélt a Trend FM-nek az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója. Bentaszewski Anton azt mondta, hogy az Egyesült Államoknak nem érdeke a NATO meggyengítése, ugyanakkor a gazdasági és stratégiai céljait a szövetség sem tudja megállítani. Szerinte, ha Trump már csak a felét megkapja annak, amit kér, elégedett lesz. Kovács Gergő interjúja.
Kezdjük az Egyesült Államok és a NATO viszonyával, ami hát hogyha Trump külpolitikáját, a nyilatkozatokat, a különböző lépéseket nézzük, akkor azt lehet mondani, hogy kezd kicsit megromlani. Ön szerint az USA kimondott célja az, hogy most visszahúzódjon Európából, és ahol tudja, gyengítse a NATO-t, vagy azért ennyire nem borulátó a helyzet?
Én nem gondolom azt, hogy lennének ilyen amerikai célok. Az Egyesült Államok számára a NATO az amerikai dominancia egyik alapját képezi. Tehát az amerikai hegemónia több lábon áll, gazdasági befolyással, soft power eszközön, a szövetségi rendszereink keresztül, gazdasági befolyásán keresztül, és a NATO az mindenképpen az egyik ilyen erős lába, az egyik ilyen erős tartó pillére a NATO-nak. Donald Trumpnak ugye egy fontos célja volt a NATO-ban még az első elnöksége során elérni azt, hogy a NATO tagországok többet költsenek a saját védelem politikájukra, és ezt az évek során sikerült elérnie. Most már a NATO tagországok kétharmada eléri a 2%-os GDP arányos célt, de ugye most már magasabb célszámokat is elfogadtak. Ugye 2035-ig azt vállalták, hogy 3,5 plusz másfél százalékot költsenek a saját kiadásokra. Tehát amikor az elmúlt években ilyen NATO-n belül feszültségekről beszéltünk az Egyesült Államok részéről, és felmerült, hogy hát Donald Trump nem tudom, ki akarja léptetni az Egyesült Államokat a NATO-ból, ez nonsens volt, hiszen az Egyesült Államok nélkül nincs NATO, és akkor az elsődleges cél egyértelműen a védelmi kiadásoknak a növelése volt, ezt sikerült elérni. Tehát nem gondolom azt, hogy az Egyesült Államok bármilyen formában a NATO-nak a megreformálására, vagy a NATO megszüntetésére törekedne, vagy akár NATO szerepének a csökkentésére törekedne, hiszen a NATO elsősorban az Egyesült Államokról szól. Tehát senki nem gondolja azt valójában, hogy nem tudom, NATO 5. cikkelye az azzal lesz érvényes, hogyha mondjuk egy balti országot megtámadnak, akkor majd a franciák, vagy nem tudom, a hollandok a baltiak segítségére sietnek. Nyilván ez is benne van, de itt nyilván mindenki elsősorban az amerikai támogatásra számít, az amerikai katonai segítségre számít. Eleve az európai védelemnek a gerincét az Európában elhelyezett amerikai nukleáris fegyverek adják, aminek ugyancsak NATO hagyja a keretét. Szóval egy szó, mint száz, én azt gondolom, hogy ez egy nonsens, hogy a NATO megszüntetésére bármilyen amerikai törekvés lenne. A NATO nélkül nincs az az amerikai hegemónia, amit ma ismerünk a világon.
Ennek fényében friss hír, hogy Trump 200 katonát hív vissza a szövetség 30 úgynevezett kiválósági központjából. Ezek szerint akkor ennek és az ehhez hasonló lépéseknek igazán úgy nincs is jelentősége?
Több 10 000 katona van jelenleg Európában, mármint amerikai katona. Ezek szimbolikus lépések, ugyanannyira szimbolikus lépés volt az, hogy az európai országok, a Grönlandra egy vagy két tucat katonát küldtek. Emögött nincs erő, nincs valódi szándék, ez egy politikai gesztus, egy szimbólum, ugyanúgy ennek a most az éppen európai országok és az Egyesült Államok közötti feszültségnek vannak ilyen politikai megnyilvánulásai. Egyébként korábban is a NATO-n keresztül az Egyesült Államok gyakorolt ilyen jellegű politikát Trump első elnökség során. Az Egyesült Államok például csökkentette a németországi bázisait, aztán pedig volt egy olyan lépés is, hogy Lengyelországba viszont bővítette a bázisait, és oda több amerikai katonát telepítettek. És azt is hozzá kell tenni, hogy néha az az érzésünk a mai híreket olvasva, hogy soha nem volt még annyira rossz a kapcsolat Európa és az Egyesült Államok között, mint most. Sajnos a valóság az, hogy ez az európai-amerikai kapcsolat hullámzó, és mindig is voltak milyen rossz hullámok, és mindig voltak jó hullámok. A 2000-es évek elején, például Irak kapcsán, egy igen komoly válság alakult ki a NATO belül, amikor elsősorban a franciák, a németek nem akarták támogatni az Egyesült Államokat, nem csak, hogy nem támogatták, hanem egyenesen közvetlenül bírálták az Egyesült Államok közel-keleti politikáját és iraki beavatkozását. Ugye a britek és a közép-európai országok álltak ki akkor az Egyesült Államok mellett, és akkor is úgy felmerült, több mint 20 évvel ezelőtt, hogy a NATO valamilyen válságban lenne. A franciák akkor is azzal fenyegettek, hogy egy új európai védelmi rendszert hoznának létre, egy új európai stratégia autonómiára van szükség. Tehát ezeket a nyilatkozatokat már több mint 20 évvel ezelőtt is hallottunk. Aztán nem lett belőle semmi, az a hullám lecsengett, a kapcsolat normalizálódott. Tehát én azért alapvetően azt gondolom, hogy optimista vagyok abban a szempontból, hogy most éppen vannak problémák, vannak feszültségek az Egyesült Államok és Európa között, de mivel ez a szövetségi rendszer, aminek mi is tagjai vagyunk, kiegészíti egymást, nélkülözhetetlen egymás számára, hát Európa számára az Egyesült Államok az elsődleges gazdaság és kereskedelmi partner, és ez visszafele is ugyanígy van, az Egyesült Államok számára az Európa az elsődleges kereskedelmi partner, és ugye védelempolitika tekintetében is ugyanúgy egymásra szorulnak a felek. Tehát mindezek miatt én azt gondolom, hogy a transatlanti viszony, a transatlanti szövetség megmarad, és majd jön egy új hullám, ami pozitívabb kapcsolatokat hoz, mint amit már most van.
Ha áttérünk egy kicsit Kanada és az Egyesült Államok viszonyára, ott mit látunk, milyen ez most? Voltak ott is ugye vámok, korábbi fenyegetések, amik talán most újra előjöttek. Olvasni olyat is egyébként különböző híradásokban, hogy Kanada stratégiát dolgoznak ki egy esetleges amerikai katonai behatolás miatt. Várható, hogy élesedő konfliktus lesz ezen két ország között is?
Ez megint csak a politikai kommunikációnak része, legalábbis én ezt gondolom. Tehát ezek az országok szoros szövetségesei egymásnak, a kereskedelmi kapcsolatokban egymásra vannak szorulva. Nehéz elképzelni azt, hogy Kanada szembe menne az Egyesült Államokkal, vagy akár az Egyesült Államok valamilyen katonai akcióra készülnek Kanadával szemben. Szerintem ezek az elképzelések nincsenek a valós élet táptalaján. A feszültséget rendezni kell, lesz majd valamiféle megállapodás. Ugye korábban Trumpnak voltak azért erős nyilatkozatai, tehát Trump, hogy mondjam, ilyen politikai kommunikációban erőseket mond, egyfajta ilyen politikai troll szerepét tölti be, all-in jelleggel halad és kommunikál, tehát mindent bedob, emeli a téteket, a lehető legmagasabbra emeli a veszélyérzetet, vagy nem tudom, vagy azt a, vagy az igényeket, és aztán fokozatosan lejjebb vesz, és mint az üzleti szférában a megegyezésre törekszik, és valamilyen kedvező megállapodást próbál kiharcolni. Tehát Kanada esetében is tavaly évelején volt egy erős összefeszülés az Egyesült Államok és Kanada között, akkor hallottuk azt, hogy majd Kanada lesz az Egyesült Államok következő föderális egysége. Nyilván annak akkor sem volt semmi realitás, az egy politikai kommunikáció volt, ahogy most nincs realitása annak, hogy itt bármiféle katonai összetűzésre készülnek. Ahogy annak sem volt realitása, hozzáteszem, ugyancsak itt az amerikai-európai feszültség jegyében hallottunk olyan terveket is, hogy majd Kanada az Európai Unió irányába sodródik még jobban, és majd akár Kanada egy Európai Uniós tagállam lesz, még ezt is lehetett hallani, hát elég a térképre nézni is látni, hogy zéró realitása van annak, hogy Kanadai Európai Uniós tagország legyen, nem tudom, hogy kiváltja Nagy-Britanniát. Tehát itt mivel kialakult szövetségek, kapcsolatok vannak, amelyekben lehetnek feszültségek, lehetnek politikai ellentétek, ezeket majd szépen a realitások talaján a felek át fogják beszélni, és nem kell tartani attól, hogy itt felborul a transatlanti rendszer, és hirtelen egymásra fognak háborúzni azok az országok, amelyek a legszorosabb gazdasági, kereskedelmi, politikai és katonai kapcsolatban vannak egymással. Ugye Kanada és az Egyesült Államok között gyakorlatilag minden adatot, minden katonai, minden hírszerzési adatot megoszt, ahogy Nagy-Britanniával is. Nagyon szoros szövetség van ezen a téren, tehát hogy mondjam, ilyen jelleggel is nehéz elképzelni, hogy itt bármiféle kegyeztetésre kerül sor.
Ugye beszéltünk itt a hullámokról, hogy mennyire hullámzó a kapcsolat az Egyesült Államok és Európa, Egyesült Államok és Kanada között, de Trumpnak lehet-e egy olyan értelmezése ebben, hogy ha ő valamennyire gyengíti Európát gazdaságilag, mondjuk adott esetben akár katonailag is, akkor sokkal könnyebb az út, akkor már egyáltalán szóba kerülhet az, hogy Kanadát és mondjuk Grönlandot annektálja.
Lehet, hogy tévedek, de az én hipotézisem az, hogy Trump emelte a téteket, valami nagyot kért, és majd kap valamit, ami ennek a töredéke lesz, de elégedett lesz azzal, mert így is jóval többet kapott annál, mint ami egyáltalán szóba került volna. Kanada nem ez a kategória, tehát itt nyilvánosabban Grönland kerülhet szóba. Grönland gyakorlatilag egy dán gyarmat, tehát nevezzük a nevén, ami stratégiai, földrajzi, nyersanyag szempontból vonzó falatnak tűnik az Egyesült Államok számára. Katonai szempontból egyébként is mindent megkaptak már Grönland esetében, ennyi van egy fennálló védelmi katonai szerződés, Dánia és Egyesült Államok között, az 1951-es szerződés, aminek a keretében az Egyesült Államok katonailag gyakorlatilag bármit tud csinálni Grönlandon. Katonai bázisokat tarthat fenn, rakétavédelmi rendszereket telepíthet, repülőtereket üzemeltethet, tehát nincsen ilyen korlátja ennek a nyilván dán felhatóság és dán zászló alatt, de az Egyesült Államok katonailag egyébként is kontrollálja a szigetet, ellenben Dániával, amely, hát hogy az Egyesült Államok ma úgy dönt, hogy megszállja, elviszi Grönlandot, akkor alig ha ütközne ellenállásba bármelyik NATO tagország vagy Dánia részéről. Kanada azért egészen más helyzet, a lakosságát tekintve, a katonai képességeit tekintve, a földrajzi helyzetét tekintve, tehát nem ugyanaz a kategória. De nem gondolom Grönland esetében sem, hogy itt Trump arra törekedve, hogy megossza az európaiakat, megossza Kanadát, és majd előkészít egy katonai annexiót Grönlandon, hiszen ha erre készülne, ezt bármikor meg tudná tenni, nagyobb ellenállás nélkül. Én azt gondolom, hogy ezt lehet, hogy tévedek, mert nem látunk bele Donald Trump fejébe, de azt gondolom, hogy ő is pontosan tisztában van vele, hogy egy ilyen katonai lépésnek hosszú távú következményei lennének, és Grönland megszerzésének a potenciális előnyei azt gondolom, hogy jóval kisebbek, mint az a kár, amit egy ilyen lépés a transzatlanti kapcsolatokban okozna, és utána, mint az a lépés a NATO-ban okozna. Éppen ezért azt gondolom, hogy itt inkább másról van szó, bizonyos előnyök biztosításában, bizonyos díjonnak az összehozásában lehet ennek szerepe, de nem gondolom azt, hogy az Egyesült Államok ilyen katonai forgatókönyvre készülne. A Kanada az pedig egy egészen más kategória, itt miről beszélni, tehát a kanadai-amerikai háború, annak a valószínűsége nullához közeli.
Bendarzsevszky Antont, az Ökonomosz Gazdaságkutató Alapítvány igazgatóját hallották.
Reggeli Monitor.
Természetvédelmi program indult a Pannon régióban élő európai ürgék megőrzéséért és gyarapításáért. Az ürgét a múlt század közepéig mezőgazdasági kártevőnek tartották, azonban részben a korlátlan irtás és a tájhasználat változása miatt a számuk mára drasztikusan lecsökkent. A Magyarországon már 13 éve fokozottan védett fajnak számító apró állatok már világszerte is veszélyeztetettnek számítanak. Az ürgék megmentéséért egy 7 éves Európai Uniós finanszírozású program indult. A szakemberek olyan természetvédelmi biztonsági hálót kívánnak létrehozni, amely a régió életképes állományának fenntartásával az ürge világállomány megőrzésének kulcsa lehet.
Ez a Reggeli Monitor.